Kedves hallgatóink, önök az Értsünk szót, a Marosvásárhelyi Rádió beszélgető és vita műsorát hallják. A tegnap jelent meg a HVG oldalán egy cikk arról, hogy a magyar kormány választások útján nem leváltható. Hont András a szerző a vendégem, és arról kérdeztem, miért ilyen bizalmatlan a magyar választási rendszerrel kapcsolatban.
Bele van írva az alaptörvénybe több olyan intézmény, amelyek egy új kormány által megkerülhetetlenek. Költségvetési tanács, Magyar Művészeti Akadémia, de ide tartozik egyébként a legfőbb ügyészség is, ide tartozik az alkotmánybíróknak az új jelölési rendje, és így tovább. Abban az esetben, hogyha egy szerény többséggel győzött volna 2014-ben, és most 2014-ben egy más színezetű ellenzéki koalíció, az sok mindent tudott volna, csak kormányozni nem. Ezt egyébként most már túl vagyunk rajta ennyivel, tehát el lehet mesélni. Ezt maguk a józanabb ellenzéki politikusok sem vitatták egy másodpercig sem.
Tehát azt állítjuk, hogy ha valaki választást is nyer, akkor sem fog változni semmit az állam és a kormány működését illetően, jól értem.
De változni fog, máshogy fogják hívni a miniszterelnöket, a kormány más fog csinálni, csak kormányozni nem tud. A költségvetési tanács például megvétózhatja az adott évi költségvetést abban az esetben, hogyha a különböző hiánycéloknak nem tesz eleget, mármint a költségvetési törvény. Hát ilyen nincs.
Erre mondja a Fidesz, hogy tessék olyan arányban választást nyerni, hogy ezen lehessen változtatni.
Nem, a Fidesz semmiért nem mond. A Fidesz erről mélyen hallgat. A Fidesz erről azt mondja, hogy igenis a költségvetési hiánycél fontos. Abban az esetben egyébként, hogyha reális cél lett volna, reális lehetőség lett volna 2014-ben a kétharmadnak az elérése valamelyik ellenzéki szervezet részéről, szerintem a Fidesz arra is reagált volna, még a kétharmada birtokában.
De most nem reális cél. Mi az, amit elérhet most az ellenzék?
Hát, hogy végre megszűnik a franc zenébe.
Jó, de ha részt vesz a választásokon, milyen arányt érhet el? Hogy működik ez a választási rendszer?
Hát én nem láttunk még ilyen választást Magyarországon, ahol januárra gyakorlatilag az ellenzék le van győzve.
Ez mi?
Saját maguk nem hisznek saját magukban. Ilyen nem volt még. 2014-ben sem volt sem voltak az esélyek valami rózsásak számukra, de hát mit tudom én, miért saját maguknak, a legszűkebb támogatói körüknek elhitték, hogy van. Még lelkesedtek, égtek a nem tudom minek az izgalmában, a részvétel végül felment 61-2%-ig, aztán lett, ami lett. Most ez sincsen. Szép, nagy, kövér, fásultság és cinizmus tanyázik a valamennyi ellenzéki szereplő feje fölött.
Említed a cikkedben, hogy nem sokat beszélünk arról, hogy milyen arányú szavazatot ért el a legutóbbi választásokon az ellenzék.
Igen.
Ennek mi a jelentősége? Hogy akkor...
Hát ennek azért van jelentősége határon, innen és határon túl egyaránt. Szerintem ez Erdélyben és a részekben kevésbé ismert adat.
Foglaljuk össze.
A parlamenti ellenzék 2014-ben mindennel együtt és mindennek a dacára több szavazatot szerzett, mint a Fidesz, sőt, mi több. A végül a szavazáson részt vett választók abszolút többségének támogatását megszerezte, tehát többet szerzett, mint 50%. Ez a fideszes hatalomgyakorlás, meg az egész magyarországi politikai lét optikáját tekintve igencsak meglepő szám. Más kérdés természetesen az, hogy ezt Jobbikkal együtt tettem. De akkor is Orbán Viktor és beosztottjai azok rendre megnyilvánulnak a világ magyarsága nevében. Nincs ilyen felhatalmazás, hogy ezt az ellenzék sem hangoztatja. Azért nem hangoztatja, mert ez felelősséggel jár. Azt mondják, amit egyébként Orbán Viktor is mondott ellenzékben, Gyurcsány Ferenc ezt beleírta a programjába is, hogy mindannak ellenére, amit a Fidesz tett 2014 előtt, megkapta a magyar nép felhatalmazását. A magyarok többsége úgy döntött, ez valahogy ebben a fordulattal szerepel a DK programjában, hogy felhatalmazást ad Orbán Viktornak, és akkor aztán jönnek innentől a fejtegetések a DK programjában is, hogy miért tette ezt a nép, és hogy természetesen azért, hogy mindig a más a hibás, mert a többi ellenzéki szereplő, meg az értelmiség, meg a figyfere nem érti azt, hogy amit bezzeg a ezen szavak megformálója nagyon is ért. Nem nyerte meg a magyar nép támogatását, nem élvezi a magyarok többségét, csak az ellenzék is alkalmatlan. Notabene része a rendszernek, legalábbis a többség.
Nem lehet, hogy azért, mert a magyar választási rendszerben ez a többség nem volt elegendő a kormány alakításhoz?
De nyilvánvaló, csak ez hol van a világon előírva, hogyha az egyik versenyző egyoldalúan módosítja a versenyfeltételeket, még akkor is, hogyha proforma erre megvan, a fölhatalmazása vagy a lehetőség, azt a többinek el kell fogadni. Ez nincsen benne. Azért fogadja el a többi, mert neki kényelmes. Abban az esetben, ha nyílt verseny lenne, abban az esetben, hogyha a magyar politikai élet ez egy picikét kinyílna, nem lenne annyira megtorló jellegű a működés bárkivel szemben, aki beszáll a magyar politikában, hogyha arányosabb lenne a választási rendszer, és a többi, akkor elsősorban az ellenzék hullana ki a magyar politikából, és a helyükre lévő létő mások tudnák leváltani a rendszert. Hát ez nem érdeke az ellenzéknek. Neki tökéletesen megfelelően, hogy egy olyan választási rendszert, pedig az ellenzék bizonyos részén teljesen megfelel, egy olyan választási rendszert hozzon létre a Fidesz, amelyik ilyen blokkoló kisebbségeket hoz létre. Melyiknek megvan az 5-7-3-4 százalékos támogatása, amelyel, hogy egyáltalán komolyan vehető erőnek tűnjél, meg kell egyezni már előtte. Ja, annyit hozzáteszek lábjegyzetként, hogy hangsúlyosan a baloldali ellenzékről beszélek, illetve a Jobbik esetében más a kérdés.
Mert hogy?
Mert a Jobbiknál belső megegyezési szükségszerűség nem áll fent, hogy a Fidesztől akkor még jobbra álló, de mondjuk így a magyar politikai térszél jobb oldalán lévő nem fideszes szavazókat azt valamennyire egyesítették, csak a Jobbik identitásválságba került a Fidesz 2015-től vitt politikáját illetően, vagy tól.
Identitásváltságban is került, belső konfliktusai is vannak, de hát úgy látom, hogy például az állami számvevőszék is megteszi a magáét ahhoz, hogy a Jobbik...
Hát nyilvánvalóan erről van szó, hogy miután ősszel gyakorlatilag belső segítséggel lefejezték a baloldali ellenzéket, amelyik egyébként nem volt reménytelen helyzetben. Tehát ezen rendszeren belül nem volt reménytelen helyzetben. Szóval ezt lefejezték, nyilvánvalóan a Jobbik maradt. Tehát azt kell látni, hogy a Demokratikus Koalíció, illetve az MFT, az mind a kettő, ez a 7-12-8-11 százalék közötti tartományban mozog. Legrosszabb becslések szerint is egy ilyen 40 százalékos Fidesz-szel szemben. Ezt ha összerakjuk, sem sincs belőle 20. Erről nem lehet kormányváltást delirálni. Ha van egy megközelítőleg 20 százalékos Jobbik, hozzá át tudnak áramolni baloldali szavazók, mint ahogy ez mondjuk több időközi választáson történt Magyarországon. Ez nem változtatná meg a választási eredményt, ahogy írom is, de megnőhetne a Jobbik önbizalma. És a Jobbik, miután van egy generációs vetülete is a magyar politikának, sőt, leginkább az van neki. Szóval a Jobbik, mint új erő, még akkor is, ha már réges-régen nem új, de a Fideszhez képest egy fokkal újabb erőként tudna fellépni, bicepszet tudna mutogatni, lenne ennek valami svungja, ráadásul számtalan korlát vele szemben ledőlt, de a Fidesz alappal tarthat attól, hogy különböző utcai demonstrációban egyéb más megnyilvánulás van, próbálná ezt a megnövekedett önbizalmat érvényesíteni Vona Gábor pártja.
De nem ez történik. Hanem azt lehet,
nem, nem ez történik.
Egyrészt az ellenzéki viták zömét azt tette ki, hogy össze kell lefogni a Jobbikkal, másrészt a Jobbik részéről egy ilyen védekező mechanizmus indult be, és hát most egyelőre nem látszik az, hogy ez hatékony lenne.
Hát nem, nyilván. De mondjuk nagyon-nagyon-nagyon keveset tudunk a magyar társadalomról. Nagyon keveset tudunk arról, hogy minek mi a következménye. Általam becsült közvéleménykutatók mondják azt, hogy tavaly év elején, hogy ahhoz, hogy legyen 1000 válaszadójuk, ahhoz még ilyen 3500 kérdőívet kellett fölvenni. Most 6000-et. És már a 3500 is abszolút igazából egy ilyen, mint tudom én, 80%-os válaszadási hajlandóságnak kéne lenni. Ami azt jelenti, hogy mondjuk 1200 kérdőívet kéne felvenni 1000 válaszhoz. Ebből voltam 3500, most meg van 6000. Ugye azt szólva, oly mértékig alakoskodnak, rejtőzködnek, titkolóznak, elfordulnak a magyar polgárok, hogy erre nem hogy választási stratégiát, politikai taktikát alapítani nem lehet, de még mérni sem. Nem tudjuk. Visszatérve a kérdésedre, egyébként, ha elfogadjuk ezt egy ilyen normális politikai küzdelemnek, marketing, választói célok, minden más, hogy abban mi lehetne a célra vezető, mert akiknek ezt ki kéne találni, azok nem ismerik a saját működésüknek az anyagát.
Mi lenne egy lehetséges bojkott forgatókönyve eszközei? Majdnem azt mondtam, hogy alkotmányos kereteken belül, de hát Magyarország esetében ez is egy kérdés, hogy ez mit jelent.
Volt erre példa Magyarországon. Romániában máshogy zajlott, de a magyar modell elvben jobb lenne, mármint legalábbis a alkotmányos része. El kell fogadni azt, hogy senkinek nincsen legitimitása ahhoz, hogy a magyar állam életet teljesen átalakítsa, újjálakítsa, fölforgassa. Csak az a lehetőség, hogy minden részes fél valamilyen módon tárgyalóasztalhoz kényszerül, és létrehoznak egy nulla pontot.
A nem létező magyar pártok, vagy a alig létező magyar pártok?
Minden, az 1989-es nemzeti kerekasztalnál még ennél is viccesebb erőt ültek ott. A Bajcsi Zsilinszky Endre baráti társaságtól a Nőszövetség. Gyakorlatilag mindenkit oda engedtek, aki 10 embert fel tudott mutatni, mert hát nem volt lehetőség. Pont azt mondták, hogy igen, senkinek nincsen legitimitása. De hát erről van szó, tehát csak is kizárólag arról lehet tárgyalni, hogy hogy hozzanak létre egy olyan választást, amely legitimmé teszi a szereplőket.
Hogy ki lehetne rákényszeríteni erre a Fideszt? Hiszen ő nyert helyzetben, vagy hát ha nem is nyert helyzetben, de veszteni nem tudó helyzetben kéne elismerje azt, hogy neki tárgyalnia kell.
Orbán Viktorral sehogy. Nyilvánvalóan Orbán Viktorral sehogy. Itt nagyon-nagyon-nagyon sok forog kockán. Megint csak nem fogja nekem itt elhinni, nem tudom mennyi hallgató. Az a baj, hogy páran olyan szintet léptek, amely befogadhatatlanná teszi azon számokat, amelyet el kell mondani ahhoz, hogy tehát a valóságot leírjuk vele, hogy naponta mennyit visznek haza. Amit csináltak Magyarországon az elmúlt 8 évben, egy tisztességes, egyértelmű, masszív afrikai diktatúrában olyan következménnyel járna, hogy nyilvánvalóan emigrációba szorul a teljes elit, korábbi kormányzó elit. Mészáros Lőrinc nyíltan, látványosan, bejegyzett módon keres annyit naponta, mint amennyire a Jobbikot megbírságolták. És ennek semmi, de semmi köze nincsen a hangoztatott nemzeti, új nemzeti tőkés réteghez, az új magyar elithez. Ez Monte Carlo-i nyaralásokban és Louis Vuitton táskákban öltestet, nem másban. Nem foci stadionokban természetesen.
Na de hát akkor mondjuk ki, mert erről beszélgettünk például Csehország kapcsán tegnap Bőtös Botonddal, hogy létrejön egy oligarha réteg, és hogyha nincs ezt számon kérő intézményi rendszer, hát erről szól az igazságügyi reformról folyó Késhegyig menő vita Romániában. Ha nincs intézmény, aki ezt kikényszeríthetné az elszámoltathatóságot és átláthatóságot, akkor itt ki fog és mit fog lépni? Az, hogy a nem tudom milyen
nőszövetség... Erre kell nulla pontot létrehozni, és az ellenzéknek, ha valós támogatás bíró ellenzéknek, ha lenne ilyen, meg azt elfogadni, hogy tárgyalniuk kell a fideszes pentítókkal.
Na de hát hogy lehet? Én ezt a tárgyalást úgy képzelem el, amikor a nyuszikáig leülnek a farkassal az erdőben piknikezni.
Ez nagyon-nagyon gyorsan rendeződnek át ilyenkor az erő viszonyok. Mondom még egyszer, volt ilyen Magyarországon. Nem harsból beszélek. 1989 nyarán pont ez történt. A Magyar Szocialista Munkáspárt végül leült Fejti Györgyel az élén, tárgyalni az általa fél évvel korábban még semminek nem tartott megvetett bérgyűjtő egyesületek szintjén nyilván tartott ellenzéki szervezetekkel, ő fél évvel később olyan megrendítő erejű verességet szenvedett, hogy ott sem jártak volna.
Na de várjál, azért is, hogy az akkori helyzetek azért volt két következménye, illetve feltétele. Az egyik az, hogy épp akkor vonultak ki az oroszok, és hogy ennek a nagyon békés, jó, de hát ebben az időszakban azért úgy sejteni lehetett, hogy mifelé megy a világ, Perestroika, Gorbacsov, hidegháború vége felé tartunk, Berlin, stb. Tehát, hogy azért volt egy szele annak, hogy itt azért változnak az erőviszonyok. Most viszont a paksi beruházás folyik, tehát nem kivonulás van, hanem bevonulás.
Nem folyik a paksi beruházás.
Jó, akkor folyhat.
Látod de ezt? Hadd mondjak erről egy nagyon érdekes kérdés. Süli János nevenek, mond valami. Süli János 2014-ben Pakson legyőzte a fideszes polgármester jelöltet, aki ráadásul egy népszerű kajakos volt, de lehet, hogy kemos.
Mi volt neki a titka?
Várjál, Rongyáver, tehát egy helyben beágyazott. Szigura volt korábban a Magyar Villamos Művek élénál. Az ellenzék örömködött. Süli János most indul a választáson. Szerinted milyen színekben?
Nyakamat rá, hogy Fidesz.
Hát, bizony. Ugyanis időközben ő lett a paksi beruházás tárca nélküli miniszter. Ez csak miről beszélünk? Tehát ugye a magyar hivatalos ellenzéki szavazók vannak. Egy-két ellenzéki szereplő, aki komolyan gondolja, van. De ha megnézzük a három most jelen pillanatban komolyan vehető baloldali ellenzéki listát, és megnézzük a Jobbikot még mellé, akkor hát szerintem azért elég óvatos becslés lenne részemről, ha azt mondanám, hogy 50%-ban ugyanezt a karriert föltételezni tudom, na igen, így, időközben annyit beszéltem a nemzeti együttműködésről, hogy én is elfelejtettem magyarul, szóval föltételezni tudom legalább az ezen listán szereplők felé, tehát az az óvatos beszélés.
Na várjál, te most arról beszélsz, hogy lefordítsam tényleg konkrétumra, hogy az Orbán Viktor háta mögött ki kell egyezni, és a Fidesz oligarchák háta mögött ki kell egyezni a Fidesz elittel, vagy Fidesz nem elittel?
Nem. Azt csinálják egyébként, de csak nem Orbán Viktor. Hát nem. Orbán Viktor után kell kiegyezni. Magyarországon addig nem lesz béke, ameddig Orbán Viktor szereplő. És Magyarországon addig nem lesz prosperitás, amíg nincsen béke.
Na de hát
Ez megkerülhetett.
Orbán Viktor egy megválasztott politikus, és a választási rendszer működése alapján az is marad.
Hát akkor itt tartunk. És mindezt kettő legutóbbi választást alapul véve, 2.100.000 ember szavazatáról kevesebb szavazatot kapott a Fidesz legutóbb, mint 2006-ban, amikor nagyon egyértelműen veszített el a választást még egy másik rendszer. Hát ha ehhez az ellenzék asszisztál, azt mondja, hogy kérem, ilyen a rendszer, és a többi, hát akkor én erre mit tudok mondani? Akkor jó napot kívánok, de ezt írom, akkor nem ellenzék.
Jó, akkor egy másik meglepő dolgot olvasok ki a te szavaidból, valami olyasmit, aminek az ellenkezőjét gyakran olvastam tőled, hogy ellenzéki összefogás kell, kapaszkodj, a bojkotra.
Hát, hogy szavazói. A magyar választási kezd egyébként kezd a bojkothoz közelíteni. Önmagában van, itt tartunk. De igen, egyébként abban az esetben bármit is gondolok bármelyik ellenzéki szervezetről, ha hihetővé teszi, hogy komolyan gondolja, ha hihetővé teszi, hogy tényleg vannak a saját 4 éves fizujánál túlmenő céljai, akkor én hajlandó vagyok elgondolkodni azon, hogy talán velük lehet értelmes közös célokat kitűzni.
Mennyi reális esélyét látod a bojkotnak?
Ezen nem foglalkozom, most többen kerestek a tegnap óta, üljünk le, dumálni, én újságíró vagyok, én megírtam a gondolataimat, én ezt ebből is elegem van, hogy az ellenzék legszűkebb köre maguk a politikusok és a leghívebb fantasztott támogatói, azok képtelenek elrugaszkodni attól, hogy nem csak szűken értelmezett pártpolitika van a világon, hogy vannak más szakmák, területek, amelyek más célokkal rendelkeznek. Nem azért, hogy egy ilyen politikai versenyben a bábukat feljebb meg lejjebb tologassák. Nekem nem volt ezzel más célom, mint leírni a gondolataim. Az állami számvevőszék brutális, látványosan elfogult, cinikus, ormótlan és példátlan intézkedése után.
Azt is nehéz elfogadni, hogy vannak gondolkodó fők, és pártpolitikán túl is. HVG oldalán jelent meg Hont András összefoglalója a bojkott történelmi hátteréről és jelenlegi perspektíváiról. Remélem sokan elolvassák majd, és remélem, hogy tudjuk folytatni ezt a beszélgetést, ha már konkrétan körvonalazódik, hogy lesz bojkott, vagy nem lesz bojkott, vagy valami egészen más fordulat következik a magyarországi politikában. Hont András, köszönöm szépen!
Köszönöm!